üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szia, jó reggelt!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Nézzük először, hogy hogyan nyitott ma a tőzs, de itthon hogyan teljesítettek eddig a vezető részvények, a blue chipek?
Budapesti értéktőzsdén a Bux Index mindösen 0,2%-os gyengüléssel kezdte a napot az első néhány percben, de ez hangulat azért még könnyen fordulhat napközben. A vezető papírok egyelőre felemás teljesítményt mutatnak, elsősorban a MOL 0,7%-os gyengülése húzza vissza az indexet, így most 2720 forinton állnak az olajcég papírjai. Emellett a Magyar Telekom szintén 0,7%-kal 373 forint 50 fillére gyengült, a Richter egyelőre 8100 forinton stagnál, az OTP árfolyama pedig 0,1%-kal emelkedett, így 10740 forinton áll most.
Lehet-e számítani bármilyen fontos piacmozgató hírre a mai napon, vagy akár a hét további részében?
Elsősorban a hét második felében számíthatunk fontosabb adatokra, illetve ma érkezik egy fontos inflációs adat Németországból, amit ugye múlt héten elhalasztottak. Ez külföldről adhat fontos támpontot a piacnak, illetve lesz egy uniós csúcs találkozó is a héten, de magyar szempontból, ami a legfontosabb, az a péntek reggel érkező inflációs adat lesz majd.
Jó hete volt múlt héten a forintnak. Nézzük meg végül, hogy hogyan alakul most az árfolyama.
Igen, valóban jelentős erősödést mutatott a forint, aztán a hét vége felé már látszottak annak jelei, hogy esetleg ez az erősödés kifullad, és pici gyengülést láttunk péntek délután. Egyelőre ez folytatódik, ma reggel is 0,1%-kal gyengült a forint, így 388 forint 80 fillért kell most éppen adni 1 euróért. A dollár 360 forint 50 fillér környékén jár, az angol font pedig 434 forint a 60 fillérbe kerül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A KSH közé tette a legfrissebb kiskereskedelmi adatokat. A vonalban itt van velünk Regős Gábor, a Makronom Intézet makroelemzési vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Hogyan alakult a kiskereskedelmi forgalom az elmúlt év utolsó hónapjában?
Nyers adat szerint egy 4,8 naptárhatáskor megtisztítva, pedig egy 3,9%-os csökkenés mért a KSH az előző év azonos időszakához képest. Hát ugye ez nem is meglepő, tudjuk nagyon jól, hogy az élelmiszerárak nagyon jelentősen növekedtek, ugye egy 45% körüli élelmiszerinflációról beszélhetünk decemberben, és ez látszik abból is, hogy az élelmiszerüzleteknél volt egy nagyon jelentős 8,3%-os forgalomcsökkenés. Ugye az előző hónapokban azért az volt jellemző, hogy az üzemanyag kiskereskedelem azt tudta húzni fölfelé a forgalmat, hát most már ez az ársapka kivezetésével nagyon minimálisra változott, 1,3%-os növekedés történt, míg a nem élelmiszer kiskereskedelem gyakorlatilag stagnált, 0,4%-kal csökkent.
Magyarán akkor inkább nem ettünk, de az ajándékokon decemberben nem spóroltunk?
Így van, így lehetne fogalmazni, hogy az élelmiszeren spóroltunk, az ajándékokon annyira nem. Érdekesség egyébként, hogy itt a használt cikkeknél volt egy nagyon jelentős növekedés, tehát egy lefelé vásárláson beszámolhatunk, illetve a gyógyszereknél volt még nagyobb növekedés, de hogyha a tipikusan ajándéktárgyakat nézzük, akkor többet költöttünk textilre, cipőre, ruhára, könyvekre, egyéb iparcikkekre, míg kevesebbet bútorra, és a kevesebbet költöttünk szintén az iparcik jellegű vegyes üzletekben.
Ugye 8,3%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom, de ez automatikusan nem jelenti azt, hogy a boltok bevétele csökkent volna. Mi itt a helyzet?
Illetve ugye ez az élelmiszerforgalom, ez a 8,3%, ugye, ha megnézzük, hogy 8,3% a visszaesés a forgalom volumenében, és 44,8% az élelmiszer infláció, hát akkor ez még mindig egy nagyon szép bevétel növekedés, nyilván nem mögött persze van egy költség növekedés is, de hát ugye azért az inflációs adatokban látszik, hogy itt a kiskereskedelmi cégeknek az árése is növekedett.
Azt írja az elemzésében, hogy a drágulás miatt erőteljes lefelé vásárlás indult meg. Ez mit jelent pontosan?
Azt, hogy jobban keresünk az olcsóbb terméket, akciós terméket, saját márkás terméket. Ugye hát itt, ahogy utaltam rá, a használt cipő üzletek forgalma az több mint a harmadával bővült, ami ugye az egyik meglepő fejlemény ebben a mostani jelentésben. A másik meglepő egyébként a csomagküldés internetes kiskereskedelem volumencsökkenés, hogy ez a Covid alatt azért nagyon jelentősen megnőtt. Úgy látszik, hogy itt van egy visszarendeződés.
Mikor fordulhat ismét növekedésbe a boltok forgalma?
Hát ugye a boltok forgalma akkor fordulhat növekedésbe, hogyha a reálbérek már éves alapon nőnek. Ez azt gondolom, hogy legkorábban az idei második fél évben várható. Itt viszont ezért egy darabig még az üzemanyagforgalom nagyon magas szintje be fog zavarni. Tehát legkorábban a második fél évben lehet, hogy azért a gyakorlatban ez elhúzódik akár az év végéig, tehát decemberig akár áthúzódhat 2024-re.
Köszönöm. Regős Gábort, a Makronóm Intézet makroelemzési vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Nemzeti Tehetségközpont és a Design Terminál idén is támogatja a fiatalokat vállalkozásaik elindításában. A második alkalommal meghirdetett Start programba 20 csapat került be, akik most 3 millió forintos kezdőtőkével és mentor segítségével dolgozhatják ki startup ötletüket. Sándor Kovács Dórát, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezetőjét hallották.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Tehetségközpont írta ki még 2022. novemberében a Start program pályázatot, szakmai partnerünk pedig a Design Terminál. A pályázat során fiatalokat szólítunk meg, és azt várjuk, hogy a társadalom számára hasznos ötletek, kreatív vállalkozási javaslatokkal pályázzanak. Három témakört jelöltünk meg, az egyik az egészségügyi szociális kérdéskör, a másik a zöld küldetés, a harmadik pedig a közösséget szolgáló ötletek volt. Összesen 250 pályázat érkezett be. Nagyon örülünk annak, hogy egyre több határon túli pályázat is érkezett. Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Ukrajnából is pályáztak. Az első körben 20 vállalkozás ötletet, 20 csapatot választottunk ki. Minden csapat 3 millió kezdő tőkét kap a vállalkozás beindításához. Ezt követően a bekerült csapatok egy 8 hetes mentorálási folyamatban vesznek részt, mely végén egy demo day keretében mutatjuk be az ötletüket. Ezt követően két fődíjat fogunk kiosztani, 5-5 millió forinttal továbbiakban támogatjuk a vállalkozás megvalósítását.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
Folytatódik az Üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy mégsem kell kötbért fizetniük a fel nem használt földgáz után az önkormányzati cégeknek. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Mégsem kell kötbért fizetniük a fel nem használt földgáz után az önkormányzati cégeknek. Erről az Energiaügyi Minisztérium és az Önkormányzati Szövetségek Fórumán egyeztek meg. A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke az Inforádiónak elmondta, hogy a szerződött mennyiséghez képest akár 40%-kal kevesebb gázt is vételezhetnek a helyi cégek. Sipos Ildikó kérdezte Szita Károlyt.
Bölcs döntés volt, azzal együtt, hogy ez pénzbe kerül, de nem nekünk, hanem az államnak, mert a gáz, illetve az áramszolgáltatók megvásárolták azt az energiát, amit értékesítenek nekünk, mind önkormányzatoknak. Ez be van tárolva, és az alapszerződésünkben az szerepel, hogy az elfogyasztott mennyiség 30%-kal túléphetjük, azt követően kell csak kötbért fizetnünk, vagy pótdíjat, illetve ha 20%-ot spórolunk, az még rendben van, de hogyha 20%-nál többet spórolunk, akkor arra is mindegy 25-30%-os pótdíjat kellett volna fizetni, azért, mert ez a gáz, illetve ez a villany már ki van fizetve. Ez le van tárolva, és nyilván a szolgáltató sem akart veszteséget. Na látva azt a faramúci helyzetet a kormány, hogy most vagyunk egy olyan szituációban, amikor az az érdekünk a kormánynak is, és az államnak is, hogy pótdíj ide, pótdíj oda, de hogy spóroljunk, és minél kevesebb villanyt, áramot, illetve minél kevesebb gázt vásároljunk, mert méreg drága, és ezzel a spórolásunkat nem hogy támogatta volna a jelenlegi rendszer, hanem büntette volna, hisz nekünk kellett volna pótdíjat kifizetni. Ennek a költségét most vagy az MVM, vagy az állam, vagy mindkettő vállalja, de bennünket ettől mentesített, és ez azért is jó, mert nagyon sok település spórolásba kezdett, azért, hogy alacsonyabb legyen a gáz és a villany számlája, és nagyon kellemetlenül érintett volna bennünket, hogyha 20%-nál többet spórolunk, és utána majd azzal szembesülünk, hogy jön a 10 millió forintos kötvény.
Most viszont meg lesz ez az ösztönző, hogy spóroljanak az önkormányzati cégek?
Továbbra is, hisz mi fizetünk, nekünk kell kifizetni a spórolt energiát is. Ha minél többet spórolunk, és az energiára magas, ha minél többet spórolunk, nincs korlát, hogy 20%-ig mehetünk csak kötbér nélkül, hanem mehetünk lefelé is, akkor annál kevesebb lesz a végszámlánk.
Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A megváltozott üzleti kilátásokra és az alacsony keresletre hivatkozva jövő januárban leállítja a termelést az Electrolux Nyíregyházán. A hűtőszekrénygyár jelenleg 650 embert foglalkoztat, az elbocsátás előtt álló dolgozók képzését és ismételt elhelyezkedését a kormány is segíteni fogja, mondta az Inforádiónak a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Sipos Ildikó kérdezte Comba Sándort.
Személyesen találkoztam a gyárigazgató úrral itt Nyíregyházán, és átbeszéltük a dolgokat. Most szerencsére ugye egy évről beszélünk, tehát ugye tervek szerint 24-ben szüntetnék meg a termelést, és ez ugye lehetőséget ad nekünk arra, hogy közösen gondoljuk át a következő időszakot. Ugye ez egy nyíregyházi gyár, ahol ugye ismerjük a munkanélküli foglalkoztatási adatokat, tehát ez egy nagyon érzékenyen érinti az itteni térséget. Éppen ezért a kormányzat részéről, amellett, hogy figyeljük az eseményeket, amelyet aktív részesei is szeretnénk lenni, de hát a jövő héten is fogunk mind iparpolitika, mind foglalkoztatáspolitika szempontjából tárgyalni, megnézzük ezt a kialakult helyzetet. Tudunk-e bármilyen módon esetleg úgy segíteni a cégnek, hogy adott esetben módosíthassuk a döntést, amennyiben ez nem lehetséges, akkor pedig mindent meg fogunk tenni mi is annak érdekében, hogy az itteni dolgozók munkába tudjanak állni, és azt tudom mondani, hogy valóban a cég vezetése abszolút mértékben pozitívan áll hozzá. A kollektív szerződés fölötti bónusszal és mindenféle módon igyekszik segíteni, már most is, még a munkaideje alatt is a dolgozókat, de a későbbiekben is. Mi is, mint munkaügyi szervezet is tudunk segíteni, és fogunk is segíteni, hogyha ennek eljön az ideje. Többféle módon, csak szeretném emlékeztetni kedves hallgatókat, hogy sajnos néhány évvel ezelőtt egy hasonló szituáció ugye a Jászberényi gyáregységgel, ami ugye porszívókat gyártott volt, és a végeredmény az lett, hogy a nagyjából 800 fős leépítésből egy olyan 30-40 ember került a regiszterbe ténylegesen be, ami persze nem vigasztalja azokat, akik ott vannak, de ezzel csak azt szeretném erősíteni, hogy van lehetőség, és meg is fogjuk találni annak a lehetőségét, hogyha erre sor kerül, akkor minden családon, illetve minden ott dolgozón tudjunk segíteni.
Látnak-e most esélyt arra, hogy ezeket az embereket, akiket ugye majd el fognak küldeni, helyben foglalkoztassák, tehát akár Nyíregyházán, akár a környékén?
Ugye, ha most rápillantunk a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetre, akkor azt látjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Berek megyében nagyjából olyan 1600 üres álláshely van a versenyszférában, ennek egy jelentős része Nyíregyháza és Nyíregyháza környéke, illetve 2023-ban az ide érkező beruházások kapcsán hozzávetőlegesen 2000 új munkahely létesülhet. Tehát ugye, ha matematikailag nézem a dolgot, akkor reális esély van arra, hogy fognak tudni munkalehetőséget találni. Azért nem ilyen egyszerű ez a dolog, ugye ez a matematika nem így szokott működni, hanem ugye ahhoz megfelelő végzettség, szakképzettség kell, nyilván itt célszerű akkor, ha látjuk azt, hogy milyen fajta a munkaerőre van szükség, akkor olyan képzéseket, átképzéseket indítani adott esetben. Nyilván különösen oda kell figyelni az 50 év felettiekre, hiszen az ő elhelyezkedésük még nehezebb, tehát lesz feladat, ez egész biztos, de ígérhetem, hogy a kormányzat részéről mindent meg fogunk tenni.
Comba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Új ügyfélbarát módosításokat vezet be a kormány a biztosítások piacán április 30-ától, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Biztosítási Stratégiáért felelős miniszter, miniszteri biztos. Zsipos Ildikó kérdezte Kovács Zsoltot.
Több dimenzióban jelennek meg a változások, amelyek érinthetik majd a lakásbiztosítási piacnak az alakulását. Az egyik változás az lesz, hogy minden olyan esetben, amikor különböző hitelekhez kapcsolódó lakásbiztosításoknak a megkötése történik, akkor a fogyasztók számára egy teljes körű összehasonlítás bemutatása lesz előírva a folyamat során, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek bár jellemzően nem azért szokták megkötni a lakásbiztosítást, mert előzetesen erre szerettek volna lépéseket tenni, hanem a hitelhez kapcsolódóan erre szükség van, szembesülni fognak a teljes körű kínálattal, amitől azt várja a szabályozó, hogy a legkedvezőbb, leginkább fogyasztóbarát megoldásokat tudják majd kiválasztani. Ennek egyébként a platformja a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott összehasonlító oldal lesz. Tehát ilyen szempontból egy piactól teljesen független összehasonlítás alapján választhatják a legjobbat az ügyfelek. A másik ehhez szorosan kapcsolódó megoldás, hogy az eddigiekben nem volt szükséges az úgynevezett THM-be beleszállni a kapcsolódó lakásbiztosításoknak a díját, költségét, és ugye a jogszabály erről is rendelkezik, hogy mostantól nyilvánvalóan a teljes költségbe egy ilyen közvetett költségnek a kimutatása is szükséges, tehát ilyen értelemben ezzel nem lehet meghaladni a THM mutatónak a maximális értéket.
Az átszerződési lehetőségekkel kapcsolatban is egy módosítás van a kormány döntés értelmében, ez pontosan micsoda?
Ezt gondolom, hogy az egyik legnagyobb hatású lesz, ugye Magyarországon körülbelül 3-3,5 millió lakásbiztosítás van jelenleg. Ugyanakkor ezeknek nagyon kis százaléka frissül, újul meg, találja meg évről évre a lehető legjobb megoldást, és alapvetően ez a kormányzati szándék azt szeretné elősegíteni, hogy évről évre a háztartások figyelme ráirányuljon arra, hogy a rezsijük egy részét jelentő lakásbiztosítási költségek, azok értelemszerűen időről időre átgondolásra szorulhatnak, és mindig megjelentek olyan megoldások, amelyek akár sokkal kedvezőbb, és ezen keresztül nyilvánvalóan költségben olcsóbb megoldást jelentenek. A másik, ami ennek talán fontos eleme, hogy azért az elmúlt évek arról szóltak, hogy jelentősen emelkedtek nem csak a lakásárak, de az építőiparnak az árai is, és nagyon sokakat ér meglepetésként, amikor a lakásbiztosításokat, amiket jó néhány évvel ezelőtt megkötöttek, használják valamilyen káresemény bekövetkezésekor, hogy annak a fedezete mennyivel kevesebb, mint amit egyébként nyilvánvalóan a pár évvel ezelőtti árviszonyok sugaltak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a lépés, ez amellett, hogy szintén elvezethet oda, hogy egy lényegesen versenyzőbb és ilyen értelemben a fogyasztói érdekeket jobban figyelembe vevő piaci helyzet alakul ki, de emellett nyilvánvalóan ezt az úgynevezett alulbiztosítottsági effektust, ami ezért kialakult az elmúlt években, ezt is jelentősen csökkentheti.
Tehát akkor könnyebb lesz például átszerződni?
Igen, minden biztosító számára előírás lesz, hogy jelezze az ügyfeleinek az átszerződés lehetőségét, és ebbe a kampányidőszakba, ami analógiát mutat a évtizedekkel ezelőtt bevezetett kötelező felelősségbiztosítással kapcsolatos kampánylépésekre, nyilvánvalóan költségmentesen akár egy kedvezőbb konstrukcióra át tudnak az ügyfelek szerződni.
Hagynak-e időt a biztosítóknak az átállásra, tehát mikortól lépnek ezek az új szabályok életbe?
A rendeletben foglaltak április 30-ával lépnek életbe, tehát közel 3 hónap van arra, hogy egyébként ezeket a lépéseket, amihez még egyébként hozzákapcsolódott a jutalékplafonnak a maximalizálása is meglépjék. És az a kampány, amiről az előbb beszéltem is, ami én azt gondolom, hogy a legnagyobb hatással lesz, és a legnagyobb versenyt fogja generálni, ez pedig jövő márciusban lesz először.
Kovács Zsolt nemzeti biztosítási stratégiáért felelős miniszteri biztost hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz ismét!
Szia, üdvözlöm viszont a kedves hallgatókat!
Volt-e valami jelentősebb mozgás a tőzsdén az elmúlt közel 20 percben?
Igazán komoly mozgás nem történt, továbbra is mínuszban áll a budapesti értéktős, de a Bux Index most éppen 0,4%-kal áll a pénteki záróérték alatt. A legfontosabb változás, hogy már az OTP is gyengül, 0,75%-os gyengülésben vannak a bankpapírok, 10.645 forinton. A Magyar Telekom 0,7%-kal 373 forint 50 fillérre esett vissza, a MOL árfolyama pedig közel 1%-os mínuszban van 2714 forinton. Az egyetlen üdítő kivétel a blue chipek közül a Richter, meg 0,6%-kal erősödni tud így 8150 forinton áll.
És mi a helyzet a forinttal, hogyan alakul most az árfolyama?
A forint piacán sem történt igazán nagy változás, egyelőre mérsékelt gyengüléssel kezdi a hetet. A magyar deviza most 389 forint 40 fillérnél járunk, ami 0,3%-kal magasabb az euró péntek esti árfolyamánál. A dollár 361 forint 20 fillérbe, az angol font pedig 435 forintba kerül most éppen a bankközi piacon.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az Üzleti reggelit támogatta a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu